Prédikáció alapigét a Filippiekhez írt levél 4. fejezetének 8. és 9. verseiből olvasom. Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene. Amen. Pál apostolnak gyönyörű tanításai vannak a békességről, a békéltetés szolgálatáról, Jézus Krisztus áldozatáról, ahogy megbékéltetett mindent, mindenekkel, és egy új világot nyitott meg számunkra. Ahová vágyakozik is, ahogy hallottuk a felolvasott olvasmányban, mert amíg itt a testben vagyunk, távol vagyunk az Úrtól. De az is egy nagy kérdés a gyülekezetnek és a mai istentiszteleten az ige hirdetés erről szól, hogy amíg testben vagyunk és távol vagyunk az Úrtól, addig is mit tegyünk? És Pál apostol erre is válaszol, és így folytatja a Filippi levélben ezt a csodálatos teológiai gondolatot a békéltetés szolgálatáról, hogy egyébként pedig testvéreim, ezt cselekedjétek, amit tanultatok és átvettetek, amit láttatok is tőlem. Egyébként pedig ezt cselekedjétek. Erről szól most a tanítás, hogy egyébként mit cselekedjünk itt. Azt mondja Pál, amit láttatok tőlem, azt tegyétek. Az elmúlt héten a csütörtöki bibliaórán figyeltük a Cselekedetek könyvének a leírását arról, hogy Pál hogy is viselkedik Efézusban, amikor hirdeti az evangéliumot a zsinagógában, aztán onnan elűzik, akkor a városban 2 éven át, és végül zavargás támad, az ötvösök föllázítják ellene a sokaságot, az érdekeik sérelmére tekintettel, amit az új hit, az egyisten hit, a kereszténység okoz nekik ebben a pogány városban, a pogány vallás egyik fővárosában. És Pált is próbálják elfogni, de aztán csak 2 tanítványát hurcolják a színházba, és ott folyik ellenük a csőcseléknek a hangulat keltése, és azt olvassuk közben az 31. versben, néhány tartományi főtisztviselő, aki barátja volt, szintén üzent neki, és kérte, hogy ne menjen el a színházba. És tényleg érdekes az, hogy Pál apostolnak ilyen barátai is voltak, ilyen pogány barátai is voltak, tartományi főtisztviselők, akik aggódtak érte, akik szerették őt, akik vigyáztak rá, akik lehet, hogy nem osztoztak éppen a kereszténység hitében, még akkor, hiszen nem testvéreknek nevezi, hanem csak ilyen barátoknak, de voltak ilyen barátai. És Pál apostol ez jellemző, hogy egyébként pedig, ami jó hírű, ami tisztességes, azt vegyétek figyelembe. Lehetnek ilyen barátaitok, és legyenek is. És a világban is legyenek a jó érzésű emberek a barátaitok. Még ha nem is pont úgy gondolkodnak, ahogy ti. És érezzék azt, hogy ti nem ellenségei vagytok ennek a világnak, hanem éppen a barátai vagytok, és fenn akarjátok tartani a jót, a jó rendet, a tisztességet, az igazságosságot, ahogy sok más jó érzésű ember is. Ez mindenképpen érdekes volt az elmúlt héten. És ez jellemző kell, hogy legyen a keresztényekre. Egyébként pedig, ami jó hírű, azt vegyétek figyelembe. És tehát mit kezdjünk a rossz hírekkel, főleg amik ránk vonatkoznak? 4 dolgot fogok elmondani erről. Az első az, hogy ne söpörjük a szőnyeg alá, hanem nézzünk szembe vele. Hogyha rossz hírt hallunk magunkról, főleg a magunk köreiből, akkor nem az a jó megoldás, hogy nem veszünk róla a tudomást. Mert törekedni kell a jó hírre, a jó hírűségre, a tisztességre. Az elmúlt héten egy számunkra nagy jelentőségű esemény történt, megjelent egy könyv, egy Péter Perintfalvi Rita, katolikus teológus nő, a Grácz Egyetem oktatója, első könyve, az a címe, hogy Amire nincs bocsánat, szexuális ragadozók az egyházban. Azt írja a honlapján, jó lehet, nem a saját egyházam ellen indítottam ezt a missziót, hanem éppen érte, mégis rögtön az első általam megírt feltáró interjú után megkaptam azt a vádat, hogy nem vezet más cél, csupán a magyar katolikus egyház lejáratása, jó hírének bemocskolása. Ezzel a váddal nem tudok és nem is akarok kezdeni semmit, mert annyira méltatlannak tartom. Tudom, hogy Ferenc pápa és egyben a mester inspirációját követem akkor, amikor szeretettel és megértéssel fordulok oda azokhoz, akik sokszor évekig, évtizedek óta hordozzák magukban az egyházon belüli spirituális és szexuális bántalmazás emlékének borzalmas terhét. Hát nem tudom majd, mi lesz a katolikus egyház reakciója erre a tényfeltáró riport könyvre, de ezt tudom tanácsolni nekik, és magunknak is, hogyha bármikor hasonló helyzetbe kerülünk, hogy nem az a megoldás, hogyha a szőnyeg alá söpörjük a dolgokat, és azt mondjuk, hogy ilyen nincs is, ilyen nem történhet meg, és nem is történt, vagy csak lényegtelen, ami történt, mert nem ezt tanácsolja nekünk Pál apostol, és nem ez volt az ő példája sem, és nem ez az egyháznak az útja sem soha. Mert mindig is a tisztességre kell törekedni. A becsületességre, a nyíltságra, az egyenességre. Ezt kell tennünk. Nem olyan bonyolult, nem olyan nagy vallásos dolog ez, de ezt kell tenni az embernek. Ez a feladat. Ez ennyi ilyen egyszerű, nem bonyolult dolog ez. Szembe kell nézni azzal, amit tettünk, vagy tettek mások, és nem az elhallgatás és az elhallgattatás a megoldás erre. Ez az első tehát. Törekedjünk a nyíltságra, az egyenességre, a jó hírre, és ez legyen fontos nekünk. A második tanulság ebből és tanítása az igének, hogyha kétségeink lennének esetleg, akkor az veszessen bennünket az az egyszerű szabály, hogy álljunk mindig a kicsinyek és a gyengébbek mellé. Álljunk mindig azok mellé, akik kiszolgáltatottak, vagy kiszolgáltatottak voltak, akik nem tehettek arról, amit tettek. Ilyen egyszerű dolog ez. És ezt tanácsolnám, persze nem vagyok ebben a helyzetben, katolikus egyháznak, de magunknak mindenképpen, hogy vezessen ez bennünket, hogyha kétség merül föl, hogy ki mellé állunk oda, a papjaink mellé, vagy pedig az áldozatok mellé, akik szintén a mi gyermekeink, a mi egyházunknak a tagjai voltak legalábbis akkor, mint minisztránsok, vagy bármilyen gyerekek, akkor legyen ez egyértelmű ez a döntés, hogy ki mellé kell odaállni. Ki mellé kell odaállni az egyháznak. És kiket kell segíteni abban, hogy gyógyuljanak, hogy igazságot kapjanak, hogy kinyomozzuk ezeket a dolgokat, és megkapják azt a őket megillető büntetést a bűnösök, a gonosztevők, akiket ez illet, és akik ezt megérdemlik. Igen, ez ilyen egyszerű szabály, hogyha sérült vagy, hogyha nem tehetsz róla, hogyha nem tudsz rajta változtatni, akkor érezze mindenki azt, hogy az egyházra számíthat, hogy mi mellette állunk. Legyen az bármilyen beteg, bármilyen sérült, bármilyen szexuális irányultság, hogyha nem tehet róla, akkor számítani kell, hogy ránk, számíthasson ránk. Némelyek persze azt mondják, hogy vannak olyan bűnök, amiknek az elkövetői az egyházra nem számíthatnak, benne van a Bibliában. Ez hazugság, ilyen nincs a Bibliában. Mindenki számíthatott Jézusra, a leprásoktól kezdve mindenki. Akiket az akkori vallásosok kitaszítottak, azok is. Ez kell, hogy vezessen bennünket. Aki nem tehet róla, aki nem tud ezen változtatni, amiben van, az számíthasson ránk. Az éressze a védelmünket, a szeretetünket, a támogatásunkat. Egyszerű szabály ez. Azok mellé kell állni, akik kicsinyek, akik a gyengébbek, akik nem tehetnek róla. A harmadik tanítás az apostolnak és az igének, hogy Képviseljük az egyféle mércét. Azt mondja az apostol, hogy oda kell állni mindenkinek az ítélőszék elé. Nincs különbség, hogy ki milyen vallású, milyen pozícióban volt, pap volt, vagy nem pap volt. Nincs kétféle mérce, sem úgy, hogy vannak szentebbek, szentek, akiknek más mércéjük van, és akik osztogathatnak a erkölcsi javaikból, és nincsenek laikusok, meg egyszerűbb emberek, akiknek kisebb számukra a mérce. Ez legalábbis a mi református tanításunk. Most Baksai Sándorral foglalkozom, az ő igehirdetéseivel, mert egy előadásra készülök június végére. És az egyik prédikációja, a boldogmondások prédikációjait dolgozom föl, a boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot ígéről, hadd olvassak fel ebből egy részletet, mert tanulságos, hogy milyen volt hajdanán az igehirdetés a református templomokban. Atyám fiai, nincs a világon hamisabb, végzetesebb rendszer, mint ez. Nincs kétféle erkölcs, kétféle szentség, kétféle törvény. Valamint nincs kétféle törvényhozó, két Jézus Krisztus, két Isten. Csak egy és igaz Isten van, aki maga a szentség és megszenteltetés nélkül senki sem látja az Urat. Csak egyetlen Jézus van, aki nem volt sem püspök, sem barát, sem pápa, aki hát nem valami papi, hanem közönséges, laikus emberi életre mutatott példát. Élt nem pusztában vagy klastromban, hanem a világban, az emberek között, akikkel együtt evett és ivott, megjelenvén a kánai mennyegzőben és a Simon asztalánál. Senkinek sincs joga ezt mondani, ez a példa nem tartozik rám. Ez az egyetlen üdvözítő soha, de soha, jól figyeljetek, soha, de soha nem prédikált kétfokú erkölcs tudományt, egyet dicsőségeset és szigorút a szenteknek, és egyet másikat, olcsót és könnyűt a világnak. Soha sem tanította, hogy valakinek erényei vagy könyörgései kölcsönözhetőek, eladhatóak volnának, átirathatók vagy betáblázhatók más nevére. Isten is az ő igéje, Jézus is az ő keresztjének példája. Az evangélium és annak világosság előtt nincs senki, senki, csak ti egyedül. Ti, azaz a ti jellemetek és hibáitok, ti, azaz a ti lelketek és lelketek az ő erőtlenségeivel és árulásaival, ti, azaz a ti meleg és gyümölcsöző vagy fagyos és meddő kegyességnek. Most és halálotok óráján, most és ítélésetek napján nincs semmi és senki. Sem én, aki most beszélek, bűnös, mint ti, sem az ez az egyház, melynek a ti felhatalmazásokat már fogva szolgálja vagyok, sem az az evangélium, melyet hallgattok, sem a keresztség, amelyet vettetek, sem a szent vacsora, melyel éltetek, sem ennek a templomnak a falai, sem maga Jézus Krisztus keresztje, sem maga a Jézus, nem maga az Isten sem, senki és senki nem idvezít, nem tart meg, nem szül újjá, nem szentel meg, ha ti nem akarjátok. Hiába nevezitek magatokat Isten fiainak, Krisztus megváltottainak, ha magatok nem lesztek azzá. Mindez nem idvesség, s kivált nem a ti idvességtek, ha ti nem akarjátok, hogy idvességtekké legyen. Nem mondjátok, Jézus én értem is jött, én értettem is meghalt. Ha úgy éltek, mintha Jézus el sem jött, nem is szólt, nem is élt, meg sem halt volna. Nem mondjátok, az ő szentsége és igazsága megfelelnek, én érettem. Nem lesz belőle semmi. Ha ti magatok nem harcoljátok meg az ő harcát, ha nem igyekeztek rajta, hogy éljétek az ő életét, éljetek, mint ő vele, ő érette, ő benne. Hát ezt hallottuk most az előbb a korintusi levélből is, mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, az szerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár rosszat. Hát ez egy régi református tanítás. Amit hozzátehetünk és hozzá is kell tennünk Baksai püspök úr prédikációjához és előszavaihoz, egyetértve mindazzal, amit elmondott, hogy harc nélkül nem lehet kedvesnek lenni az Isten előtt, senkinek és semmiképpen, a bűn elleni harc nélkül, de azt azért el kell mondanunk, és elmondhatjuk újra és újra, hogy nem vagy egyedül ebben a harcban. Nem vagy egyedül ebben a harcban, mert ezért adta Isten a testvéreket, ezért jött Jézus Krisztus, hogy veled legyen, hogy segítsen téged, és még az akarást is ő munkálja, és tudja munkálni benned, hogyha ezt kéred, hogyha ezt kevesled magadban. Nem vagy egyedül soha ebben a harcban is, és nem egyedül kell odaállnod az ítélet elé, az ítélőszék elé sem. És mindenkinek van bocsánat, tehát ez a könyv, amit idéztem, és ez a címe, hogy amire nincs bocsánat, ez persze emberileg érthető és igaz, de mindenre van bocsánat, hogyha valaki odaáll az ítélőszék elé, ha megvallja a bűnét, ha elvállalja a büntetést, ha bevonul a börtönbe, és leüli azt, ami jár neki, és bocsánatot tud kérni azoktól, akiket megbántott, akik ellen vétkezett. Biztos, hogy van bocsánat az ilyennek. De enélkül nincs. A szőnyeg alá söprőknek nincs. A nem akaróknak nincs. A bűnbánatot nem tartóknak nincs. Ezt mondja az ége, és ezt mondta a püspök úr, és ezt mondta a Pál apostol. Igen, nincs kétféle erkölcs, és nincs más, csak az, amit az ige mond, hogy álljunk szembe a bűnnel, és harcoljunk ellene. És azok nincsenek egyedül ebben a harcban. És a negyedik, amit szeretnék elmondani és tanítani ebben a mai világban különösen is, hogy az ige azt mondja, hogy ami jó hírű, arra törekedjetek. Hogy ne a rossz híreket adjátok tovább. És én se szeretném ezt a prédikációt ennyivel abba hagyni, mert nem ez az ige tanítása. És azt is tudjuk, hogy ma a mai világban nagy támadás éri a kereszténységet és az egyházat különösképpen. És sokan vannak, akik azt mondják, hogy abban az egyházban semmi jó nincs. Hogy ez minden rossznak a forrása, ez a képmutatásnak az egyháza. És ezért veszélyesek az ilyen papok is, hogy van egy-kettő bűnöző, és akkor sok ezer, tízezer hűséges, önfeláldozó, tényleg az többiekért, a szegényekért, a kicsinyekért élő szolgák is mind megbélyegzettek lesznek. És azok munkája is elértéktelenedik ettől. És ez igazságtalanság. És nem igaz az, hogy az egyház az erről szól, és az ilyen. És éppen ezért kell az egyháznak kivetni magából ezeket a salakot, és ezt a bűnt, és ezeket a bűnözőket. De nem igaz, hogy mind ilyen, és nem igaz, hogy az egyház csak ártalmas. Persze tudom, hogy az előítéleteket azt nehéz orvosolni, és februárban jelent meg egy híres könyv, egy híres pszichológusnak a könyve Amerikában, ami arra biztat, hogy gondold újra a dolgokat, mert az emberek csak azokat a tényeket fogadják el, amik támogatják az előítéleteiket, és amik ellenük szólnának, azokat elhallgatják, de ez nem jó, ez így. És milyen sok áldás lenne abból, hogyha el tudnánk engedni ezt az emberi természetünket, és újra tudnánk gondolni a dolgokat. És egy vallás szociológus írását olvastam, aki a világ egyik legismertebb és legelismertebb vallás szociológusa, és bemutatja tényszerűen kutatások alapján, hogy a vallásos emberek valójában milyenek az előítéletekkel szemben és a világ erőteljes hangjával szemben, hogy a vallás csak ártalmas. Hát elolvasok ebből néhány dolgot így befejezésül, hogy a jó hírek továbbadói legyünk, és ezt képviseljük. Ne engedjük azt, hogy a rossz hírek uralják az egyházról és a vallásról szóló beszédet. Amerikáról szól ez a leírás, de bizonyára érvényes ez máshol is. A világi jótékonysági alapok elsődleges forrásai a vallásos emberek, amelyek meggyőződésétől függetlenül a szerencsétlenség áldozatai javát szolgálják, azokat is támogatják, és ők támogatják elsősorban. Uralják a véradók és más szociális segítő magatartások sorát. A vallásos emberekről szól végig. Sokkal kevésbé valószínű, hogy bűncselekményt követnek el. Sokkal valószínűbb, hogy pénzüket és idejüket szociálisan hasznos programokra ajánlják fel, és aktívan részt vesznek a polgári ügyekben. Mentálisan egészségesebbek, boldogabbak, és sokkal kevésbé valószínű az öngyilkosság a körükben. Tovább élnek, kiváló fizikai egészségben. Ez egy kutatások, mondom, tehát nem elmélet, hanem ezek fölmérések alapján, statisztikából számoznak. A vallásos emberek átlagos várható élettartama több mint 7 évvel hosszabb, mint a vallástalanoké. Többet olvasnak, mint vallástalan barátaik és szomszédaik. Kevésbé valószínű, hogy hisznek az okkult dolgokban és az UFO-kban. Alkalmasabbak a házasságra, kevésbé válnak el, és magasabb szintű elégedettségről számolnak be a házastársukkal. A vallásos férjek jóval ritkábban bántalmazzák feleségüket vagy gyermekeiket. A vallásos apák nagyobb valószínűséggel vesznek részt az ifjúsággal kapcsolatos tevékenységekben, például sportcsapatok edzésében, vagy cselekvéscsapatok vezetésében, stb. A vallásos párok jobban élvezik a szexuális életüket. Sokkal kevésbé valószínű, hogy idegen kapcsolatba kerülnek. Vallásos hallgatók jobban teljesítenek a szabványosított teljesítményteszteken. Sokkal kevésbé valószínű, hogy kimaradnak az iskolából, jobb munkahelyet szereznek az érettségi után, és sokkal kevésbé valószínű, hogy munkanélkülséget szenvednek az Egyesült Államokban legalábbis. 1947 és 2010 között végzett 247 tanulmányban a vallás pozitív hatásra van a társadalomra a bűnözés, a deviancia és a bűnözés és a egyéb bűnök tekintetében. A városi statisztikák 1920-as évektől a mai napig visszamenőleg azt mutatják, hogy minél magasabb a város egyházi tagsági aránya, annál alacsonyabbak a betörések, a zaklatások, a rablások, a támadások és az emberülések aránya. Hát ezek, mint mondtam, amerikai kutatások, de biztos, hogy nem csupán ott igazak ezek. És ezek a tények. És ne engedjük azt, hogy a rossz hírek uralják az egyházról és a vallásos emberekről való beszédet. Mert, és képviseljük ezt bátran, hogy igen, a vallás az áldás, a kereszténység az áldás a világ számára, és áldás az emberek számára. És éppen ezért szomorú, hogyha vannak olyanok, akik ezt kétségbe vonhatóvá teszik a maguk bűnözésükkel és bűnyeikkel. És ezért kell törekedni arra, amit az apostol mond. Törekedjetek a tisztességre, és a tisztességnek a megmutatására is, ami jó hírű, arra. És legyetek jó hírűek, mert ezzel segítetek a Krisztus ügyét egyébként. Hiszen ő mindent megtett, amit én elmondtam nektek. Egyébként pedig legyetek ilyenek. Hát ez a magi ígértés erről szólt, erről az egyébkéntről. Egyébként pedig milyenek legyünk, mi keresztények. Isten akarja, hogy ebben a világban, amelyik még távol van tőle és tele van nyomorúsággal, az egyház legyen az, aki a nyomorultak, a kicsik és a szenvedők mellett állva egyébként megmutatja az Isten szeretetét és jóságát. Amen.